Mit lépnél? A megoldások nyomában.
Mit lépnél, ha nem jön össze a baba? Ez a mai témánk, és itt ül velem szemben dr. Vörös Anna, szülész, nőgyógyász, termékenységi specialista. Szia, üdvözöllek, köszi, hogy eljöttél hozzám.
Sziasztok, én is üdvözlöm a hallgatókat, nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Na jó, kezdjük a legelején. Annyi kérdés van bennem, hogy majd így kapkodni fogok a fejemben, de talán onnan nyissunk, hogy miért fontos neked ez a termékenységi specialista, és miért nem úgy hívod magad, mint nagyon sokan, hogy meddőségi szakorvos, meg ilyesmik?
Asszisztált reprodukció, igen, ez
a... Igen, oké, köszönöm, ezt nem fogom elmondani, de rendben, jól hangzik a szádból,
hivatalos, igen. Hivatalos megnevezése ez. Két részre bontanám a kérdést, hogy miért áll hozzám közel, miért szeretem ezt a kifejezést, hogy igen, miért áll hozzám közel, a másik fele miért termékenység és miért nem meddőség, mind a kettőről nagyon hosszan tudunk beszélni. Talán, ha röviden szeretnék válaszolni először a kérdés mind a két felére, akkor azt úgy tenném, hogy azért áll hozzám közel, mert nőgyógyászként személyes tapasztalatból én is átéltem, milyen az, hogyha nem jön össze a baba. Nekünk, lehet, hogy ezt páran tudjátok, hogy nekünk lombikos ikreink vannak. És hogy miért meddőség, miért termékenység, miért nem meddőség, szerintem teljesen egyértelmű.
Ez kicsit olyan, mint hogy néha megakadok azon, hogy a terhesség miért terhesség, mert hogy az igazából egy öröm és nem teher, de közben meg van, aki nőként azt mondja, hogy de igenis teher az, de hogy ezt jobb úgy mondani, hogy akkor várandós valaki. Tehát, hogy ilyesmi lehet-e mögött is, hogy nem ne csak a negatív oldalról üljük meg a lovat?
Nem csak pszichológiai vonzata van, tehát nyilván van benne egy ilyen, hogy ne csak a negatív irányból világítsuk meg ezt a kérdést, de nem csak annyi, hogy mondjuk nem tudom. Tehát ez a skálának két végéről beszélünk. Tehát nem csak arról van szó, hogy jaj, most akkor a, nem is tudom, hogy political correct módon, hogy kell kifejezni a fogyatékosokat, vagy a kisebbséget, vagy a valamit. Tehát nem csupán erről van szó, hogy terhesség, vagy várandóság, ami mögött nyilván van egy nagyon fontos lelki háttér, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy egy hosszú számegyenesnek egy skálának két teljesen eltérő végéről beszélünk. Tehát körülbelül olyan, hogy valaki rövidlátó, és korrigáljuk szemüveggel a másfeles dioptriáj, tehát a szemét, vagy pedig vak. Tehát a meddő, ez egy magyar szóhasználat, erre nem megfelelő sajnos. Tehát angol száz irodalomban erre sokkal korrektebb kifejezések vannak. Tehát, hogy csökkent termékenység, csak ezt magyarul elképesztően nyakatekert kimondani.
Viszonylag sok olyan ismerősöm van, akikre rámondják X idő után, hogy akkor ő meddő, de mégis lesz babája. Tehát, hogy akkor tulajdonképpen erről van szó.
Így van,
hogy
erről van szó. Tehát a meddő az egy végleges állapotot sugal. Ez az ilyen...
Közben mégsem arra
közben
jelenti
nem
ki.
Az. Így van.
Világos.
Így van. Tehát ez egy termékenység csökkenés. Lehet, hogy nem is csökkent a termékenysége, hanem egész egyszerűen csak még van egy olyan állapota, amit még nem fedeztek föl, amin javítunk egy gyógyszerrel, egy antibiotikummal, egy kezeléssel, egy bármivel, és onnantól kezdve neki tökéletesen helyreáll a termékenysége.
Mélyebben beleugrunk majd ebbe a témába, de még egy dolgot itt előjáróban szeretnék elmondani, hogy egyrészt nagyon üdvözlöm a Mit lépnél hallgatókat, másrészt van neked egy nagyon jelentős közösséged vagy közönséged a saját blogodon, őket is köszöntöm innen. Egy fél mondatban mesél már el, légy szíves, hogy indult ez az egész, vagy hogy építetted fel a blogot, talán annak a folyaminak, vagy te is a közepén, aminek én a Mit lépnél el.
Valami ilyesmi, mikor is volt, 6 évvel ezelőtt talán, akkor még én még nem ismertem a podcast műfajt.
Hát szerintem még ma is sokan vannak ezzel így, úgyhogy ezt nyugodtan hangoztathatod. Igen?
A házasság után egy fél évvel elterveztük a férjemmel, hogy akkor legyen babánk, mint bárki más. Abbajtam a fogamzásgátlót, és úgy gondoltam, hogy hát akkor összejön a baba, és én akkor szülésznőgyógyászként dolgoztam egy budapesti kórházban, a délpesti kórházban nőgyógyászként, magárendeltem két helyen, imádtam, amit csinálok, és úgy gondoltam, hogy mennyire fantasztikusan jó dolog lesz majd arról írni, hogy egy szülésznőgyógyász első terhesség, első várandósága, már az alcímet is kitaláltam, tabuk és félrebeszélés nélkül. És ott mindenképpen szerettem volna leírni, hogy én hogy élem meg ezt az egészet, tehát valami olyanra gondoltam, hogy hú, otthon tövigrágom a körmömet, mert izgulok, hogy ma még meg sem moccant a baba, és biztos, hogy minden rendben van-e vele. Közben a kórházban meg mindenkit megnyugtatok, hogy nyugi, minden rendben, megvizsgálom, ultrahang, elmondom a tudnivalókat, de hogy ezt magára vonatkoztatva az ember nem így éli át.
De érdekes, tehát szakemberként már előre tudtad, hogy annak ellenére, hogy sokat láttál, sokat átlátsz, mégis anyaként nem fogod tudni ezt a tudásodat, hát teljes mértékben átélni.
Ezt feltételeztem. Ezt feltételeztem, hogy így lesz, és így is indult el ez a blog, amit először nem volt nyilvános, tehát én először ezt csak magamnak írtam. A nevét is magamnak találtam ki, hogy nőgyógyásznapló, tehát tényleg egy ilyen napló jelleggel szerettem volna írni. Én korábban is írtam ilyen utazásokról különféle naplókat, tehát hogy én szerettem ezt a műfajt. És akkor teltek a hónapok, és hát a baba csak váratott magára, és nem jött össze, és ez az egész átment gyakorlatilag egy ilyen, hát saját ilyen pszichoterápiás blogba, hogy úristen, a nőgyógyászok nem jön össze a baba, és mit kell csinálni.
És még mindig csak saját magadnak? Vagy nem, itt már nem. Publikáltad?
Utána nagyon hosszas unszulásra ezt én nyilvánossá tettem, és abban
ehhez
a pillanatban...
Ehhez mekkora bátorság kell?
Igen, ilyen eléggé felkapott és ismerté vált.
Nem volt benned az a félelem, hogy tulajdonképpen még nem egy happy endes a sztori, és közben ezt kirakod, de mi van, hogyha te leszel az, akit mindenki sajnál majd, mert ennek a sztorinak a vége nem lesz vidám?
Nem merült föl bennem ez a verzió.
Tehát akkor az volt benned, hogy ezt közkincsé teszed. És tényleg nyugodt voltál abban, hogy ezt így mindenki láthatja, vagy mindenki ilyen szinten beleláthat az életedbe?
Aggódtam, de talán a betegek, illetve az ismerősök vagy ismeretlen olvasók miatt kevésbé. Uh-huh. Sokkal inkább a kollégák miatt. Tehát az orvosok között azért most már a fiatalabb korosztályban, tehát 20-as, 30-as korosztályban most már egyre gyakoribb, hogy valaki a saját szakterületén blogot, vlogot, vagy Insta oldalt, vagy bármit, gondoljunk csak Novák Hunorra például, vagy sok más kollégára, gyerekgyógyászat, nőgyógyászat, bármilyen más területről, traumatológia, akiknek különféle ilyen szakmai oldaluk van, ahol kifejezetten ilyen populáris edukációt visznek. Én azt gondolom, hogy ez elképesztően hasznos és hiteles, és nagyon-nagyon jó, tehát hogy tényleg ebből kellene szerintem az embereknek tájékozódni, mert ez igazán jó. Viszont ez, mondom, 6 évvel ezelőttről beszélünk, ez akkor még azért nem volt túl elfogadott, és én a kollégák negatív visszajelzésétől, amiből volt is jó pár, sokkal jobban tartottam, hogy úristen, mi lesz itt, és mindig nagyon, nagyon koncentráltam arra, hogy csak és kizárólag szakmailag korrekt leírást írjak, ha valami mást beleviszek, akkor beleírom, hogy ez az én véleményem, az én gondolatom, ez hivatalosan így van, de én azt gondolom, hogy... Tehát, hogy tényleg korrektek legyenek a leírások, és én ezt azóta is ugyanígy tartom. Tehát ha én egy pácienssel beszélek, és valamiről van egy véleményem, ami esetleg eltér a szakmai standardtől, akkor én elmondom, hogy ez a szakmai standard. Viszont én ezt meg ezt javaslom ezért és ezért.
Nem titkoltuk eddig sem, a sztori happy endes, Lombik babáid vannak, Lombik babáitok, Vera és Viki, ugye?
Igen.
És ikrek. Úgyhogy majd még erről is beszélgetünk, de azt hiszem, hogy nagyon megérte ez a kicsit hosszabb bevezető, mondjuk az történelmi hosszúságú, itt nézek az órára, mert egy kicsit közelebbről megismertünk téged. Az apropója, hogy elhívtalak beszélgetni az, hogy azt tapasztalom a saját környezetemben, hogy, és most szerintem nem fogok túlozni, 10-ből 8 pár küzd azzal, hogy babája szülessen. És hogyha szüleimmel beszélgetek, akkor ők azt mondják, hogy régen nagyon nem ez volt a helyzet, ha tippelniük kell, akkor azt mondják, hogy olyan 10-ből 2. És kíváncsi vagyok ennek az okaira, meg tudjuk ezt esetleg fejteni, ez lesz a mai témánk, itt a Mit lépnélben. A kérdésünk úgy hangzik, mit lépnél, ha nem jönne össze a baba?
Mit lépnél? Mit lépnél? És most következzen a podcast, ami minden oldalról körbejárja a témát. A kérdés csak az, hogy te mit lépnél? Haladjunk együtt lépésről lépésre, gondolkodj velünk, és találj rá a saját válaszodra. Mit lépnél? A megoldások nyomában. Aki az első lépést teszi, rédül Ádám.
Mit lépnél, ha nem jönne össze a baba? Dr. Vörös Annával, szülész nőgyógyásszal, termékenységi specialistával beszélgetek, ez pedig itt a Mit lépnél a megoldások nyomában. Ma sem abszolút választ keresünk, hanem inkább szakértőnkkel beszéljük át a témát, és bízom benne, hogy az adás végére te is kialakítod a saját válaszodat a kérdésünkre. Na hát akkor vágjunk bele. Mi az oka annak, hogy tényleg azt látom magam körül, hogy 10-ből 8-an küzdenek, aztán a végén mindenkinek lesz hál' Isten babája, tehát az én baráti körömben nem nagyon van olyan, akinél szomorú lenne ennek a sztorinak a vége, de régen nem ez volt. Tehát régen ez a szám, ez bőven alacsonyabb volt.
Nagyon sok irányból meg kell közelíteni ezt a kérdést, és erre általában az embereknek a leggyakoribb válasz, hogy már régen minden jobb volt, régen minden más volt, fű is zöldebb volt.
Figyelj, én találtam valamit, hadd kezdjek az enyémmel, jó? Mert jó. Ez szerintem nem annyira evidens dolog, de kíváncsi vagyok, hogy benne van-e a pakliban.
Igen.
Szerintem nagyon megváltoztak a párkapcsolatok, azoknak a mennyisége, a dinamikája. Régen sokkal kevésbé volt jellemző az, hogy az embernek 8-10 partnere van, aztán utána a 15-dikkel összeházasodik. Sokkal inkább volt a pakliban az, hogy valaki valakit kiszemelt magának, összeházasodtak, jött a baba. Ez benne van?
Ez, amit mondasz, ez 2 ponton is benne van. Vegyük akkor szépen ezeket sorba. Tehát az egyik az, ez nyilvánvaló, tehát hogy már tényleg ilyen bármilyen magazin hátulján is el lehet olvasni, hogy sokkal később vállalunk gyermeket, mint férfiakra, mint nőkre, igaz, mint korábban. Tehát ha belegondolunk, akkor nagyszüleink már 18 évesen összeházasodtak, 20 pár évesen gyermekük lett. A mostani 30-asok szüleinél, tehát a jelenlegi 50-60 éveseknél, mit tudom én, egyetem főiskola alatt összejöttek. Tehát a 20-as évek elejénél összejött az adott pár, akik vagy összeházasodtak, vagy nem, de éveken keresztül védekezve vagy védekezés nélkül együtt voltak, és előbb-utóbb mindent, tehát összejött a baba. Tehát ez, amiben, és akkor itt most minden nagyon, nagyon sok felé szeretnék majd ágazni.
Egészen nyugodtan.
Ez az egyik, amit te mondasz, hogy ugye mivel manapság már valóban, hogy is mondjam, társadalmi elvárás, hogy 23 évesen ne házasodj meg, mondhatunk ilyet? Vagy legalábbis furcsán néznek valakire, igen, hogyha egyetem másodévén már furcsán. Házas, és ugye harmadévén már gyereke van. Hát annó, amikor az én édesanyám 25 évesen megszült engem, akkor rá úgy néztek a debreceni klinikán, hogy hát ez idős először szülő, igen, nem fog ez menni, hát 25 év, viccel kolléganő, hát ezt nem kéne. Jó, tehát hogy ez 25 évesen. Tehát, hogy most már ez nem így van.
Annyira érdekes hallgatni, és teljesen igazat adok, csak durva az, hogy én itt vagyok 33 évesen, én sokkal fiatalabban szerettem volna házasodni, de nem jött össze. Tehát, hogy ha tehettem volna, akkor én inkább a régi ember irányba léptem volna, de tényleg az a jellemző,
van, tehát,
hogy
így alakul, tehát, hogy vannak olyanok, amit egész egyszerűen most tudunk befolyásolni, nem tudunk befolyásolni, nem az én területem, nem szeretnék itt ilyen világmegváltó gondolatokat, persze, mondani. Egész egyszerűen ez tény. Tehát, hogy manapság valóban az emberek 30 éves koruk környékére találják meg a párjukat, vagy ha már megtalálták korábban, akkor később vállalják, lehet, hogy már egyetemen összejöttek, de nem az egyetem másod-harmad évén vállalják a babát, ahogy
beszéltük. És akkor azt mondod, hogy termékenység szempontjából nem igaz az, hogy a 40 az új 30.
Termékenység szempontjából cseppet sem igaz a 40 az új 30. Termékenység szempontjából vizsgáljuk meg a nő szempontjából, tehát a tetesejtek szempontjából például, tehát ha egy nagyon egyszerű statisztikát veszünk, egy 20-as éveiben járó fiatal lánynak kell körülbelül 3 petesejt ahhoz, hogy legyen egy élő egészséges gyermek. Ugye egy hónapban egy petesejt érik meg, mondjuk, ha egy nagy átlagot veszünk. Uh-huh. Egy 30-as éveiben járó hölgynél ez a szám már 10. Tehát 10 petesejt kell ahhoz, hogy egy élő egészséges gyermek legyen, tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk egy év alatt összejön. És ez a szám 40 évesen meg tudod tippelni, hogy mennyi?
Elsőre, hogy így néztél rám, azt gondoltam, hogy valami brutálisan nagyot kell mondanom, és akkor lehet, hogy azt vállaltam volna be, hogy a 10-szerese.
40 évesen hány petesejt kell?
Na, akkor most jön az, hogy nem erősségem a matek, de akkor azt gondolom, hogy magas számot kell mondanom. 3-10, akkor legyen 32.
100.
Oké.
Okay. Tehát a tízszeres szorzó egyébként tökéletes volt, sajnálom, hogy nem tartottad, hát így elbuktad a csokit. Szóval a lényeg az, tehát, hogy így emelkedik, tehát ez egy 20-as éveiben járó lánynak tényleg 3 petesejt kell, ahhoz még egészségesek a petesejtjei, fiatal a szervezete, sokkal nagyobb eséllyel jön össze a baba. Illetve, hogyha összejön, akkor ő marad meg, tehát, hogy nem lesz egy természetes szelekció áldozata, nem lesz vetélés. 30-as éveiben járó lánynál, mondom, ez 10 petesejt, 40 évesen 100. Természetesen ez nem úgy történik, hogy elfújjuk a 40. szülinapi tortánkon a gyertyákat, és akkor előtteni 10 volt, utána már 100 petesejt kell, hanem úgy körülbelül. Na most gondoljuk el, hogyha tényleg ilyen a 30-as éveinkben szeretnénk babát, akkor a 10 petesejt mondjuk egy év alatt összejön. Egy év alatt egyébként 80% esély van teherbe esni. 2 év alatt 90%. Régebben, akiknél 2 éven keresztül nem jött össze a baba, őket kezdték el kivizsgálni, tehát például a szüleink ezért is emlékezhetnek kevesebb párra, mert 2 év előtt nem indítottak kivizsgálást. Most már 1 év után el lehet indítani, sőt, itt a magánrendelők és magánklinikák korában gyakorlatilag bárki bemegy, hogy nem tudom, mint egy kérek egy kiló kenyeret és 10 deka parizert, kérek egy meddőségi kivizsgálást, azt megcsinálják neki.
Ezen a szálon szeretnék tovább menni nem sokára, de akkor most itt hadd csatoljak vissza az első kérdésemhez, hogy a korábbi partnerek száma az befolyásolja ezt?
A korábbi partnerek száma befolyásolja ezt, de mielőtt erre a kérdésre válaszolok, muszáj az előző gondolatot befejezni.
Jó, hát bogozza ki, aki tudja. Igen, figyelek.
Mert hogy ott még a társadalmi nyomásra, hogyha visszatérünk egy pillanatra. Tehát gondold el azt, hogy éljük az életünket, akarjuk vagy nem akarjuk. Tervszerűen. Tehát most lediplomáztam, most szeretnék jó munkát, most szeretnék autót, most szeretnék lakást, most feleséget, férjet, stb. Ugye? És úgy gondoljuk, hogy kemény munkával, kitartással, szorgalommal, belefektetett energiával ezeket el is fogjuk érni. Megszerezzük a diplománkat, lesz egy lakásunk, vagy egy jobb albérletünk, jobb kocsink, még jobb kocsink, stb. És azt gondoljuk, hogy ez a gyermekvállalással kapcsolatban is így van. Összeházasodtunk, a nászúton még szedem a fogamzásgátlót, karácsonykor abba hagyom, januártól próbálkozhatunk a babával. És mindent megteszünk érte, szedjük a vitamint, utána olvasunk, avivatornázunk, nem tudom, fejen állunk. Uh-huh. És egyebek, a férjünket letiltjuk a szaunáról, és mindezzel együtt is ott vakarjuk a falat májusban, hogy még mindig nem jött össze. Pedig mi mindent megteszünk érte, és most ennek van az ideje. Nem így működik.
És itt bejön a stresszfaktor. Tehát amikor mondod ezeket a számokat, hogy mennyi esélye kéne legyen, hogy teherbe essünk, hány petesejt kell, stb., akkor így azon kezdek filózni, hogy minél inkább kapom ezeket az adatokat, annál inkább kezdek befeszülni, hogy mi van, hogyha velem van a baj, mert még mindig nem, pedig azt mondja ez a statisztika, hogy most már kéne. Szerintem itt nagyon hergelik magukat erre az emberek. Nem? Nincs egy ilyen idegesség a...
De, természetesen ez a stressz, ez benne van, ez egyébként egy nőnél, mihelyest eldöntik, hogy akkor jöhet a baba, elkezdenek próbálkozni, nyilván már nézik, hogy középidőben legyenek együtt, és egy nőnek minél mihelyest megjön az első menstruációja, már egy olyan stresszt kap a nyakába, amit korábban el se tudott volna képzelni. És minden egyes sikertelen ciklusnál, minden egyes sikertelen menstruációnál sírás, kiborulás, teljes lelki meghasonulás, akkor is, ha egyébként ő nem ilyen személyiség. Tisztelet a kivételnek, tehát nagyon kevés az, aki ezt enélkül megúszta, és ezért van az, hogy gyakorlatilag még el sem jutnak odáig, ez rám is igaz volt. Tehát, hogy én is a blogomba le is írtam, hogy már 3 hónap után teljesen ki voltam borulva, és leírom, hogy tudom, hogy még 29 éves voltam akkor, vagy mennyi, tehát, hogy még bőven, tehát még több hónap, még egy évig nyugodtan lehet próbálkozni, és semmi probléma nem lenne, de az ember egész egyszerűen nem bírja.
És gondolom ez valami önbeteljesítő jóslat féleképpen működhet, hogy minél jobban stresszelsz, annál nehezebb, nem?
Hát, ha ilyen szignifikáns összefüggés nincs is, de kétségtelen, hogy a stressz ennek nem tesz jót. Az viszont még rosszabbat tesz, amikor mindenki elmondja a gyermekre váró párnak, vagy az a lánynak, hogy akkor ne stresszelj, vagy ne görcsölj rá, és akkor majd jönni fog. Van egy nagyon kedves nőgyógyász barátnőm, aki amikor ő elkezdett babával próbálkozni a férjével, ez már utánunk volt pár évvel, 2 hónap után felhívott, hogy Anna, ne haragudj, utólag kérek elnézést a ki nem mondott gondolataimért. Ő egy nagyon-nagyon laza csaj, tehát a világ leglazább doktornőjét képzeld el, nagyon okos egyébként, hogy ő mennyire hülyének nézett engem, amikor nekünk nem jött össze, és 3 hónap után teljesen ki voltam borulva, és ott a kórházban nyilván semmi másról nem tudtam beszélni, csak erről, és tiszta frusztrált voltam. És amikor ő elkezdett a férje, évekkel később elkezdett a férjével próbálkozni, akkor 2 hónap után mondta, hogy figyelj, bocs, én akkor tök hülyének néztelek, de most már teljesen megértem.
Mondtál még egy kulcs fogalmat, amiben bele szeretnék egy kicsit kapaszkodni, ez pedig a fogamzásgátló. Ugye ez is egy újabb keletű dolog, és most már mindenki azzal reklámozza, hogy ebben a nagyon minimális a hormon mennyiség, meg hogy ez nagyon biztonságos. De hogy ez is egy ilyen akadály, vagy ez is egy gát, hogy hiába várják ki azt az időt, amit ki kell várni, mégis van valami olyan utóhatás ennek a szernek, ami gátolja a terbeesést?
Ez egy borzalmasan fontos kérdés, amit felvetettél, és hogy válaszoljak rögtön? Nincs.
Komolyan?
Igen.
Tehát akkor azt a kérdést fel se tegyem, amivel itt ijeszgetnek minket, hogy ma már az ivóvízben is annyi a hormon már, hogy visszakerül a fogamzásgátló, stb. És ha vizet iszunk, már akkor se lesz gyerekünk, tehát ez mind hülyeség?
Sose néztem utána az ivóvíz ilyen szintű analitikai összetételének, de az teljesen biztos, hogy a fogamzásgátló hosszú távon csak amiatt, mert valaki fogamzásgátlót szedett, nem lesz baja tőle. Sokkal fontosabb kérdés az, hogy annó miért írták föl a fogamzásgátlót. Tehát, hogy az valóban csak egyébként egy rendben lévő egészséges szervezetnek a fogamzásgátlására szolgált, vagy pedig azért, mert össze-vissza menstruációim voltak, mert fájdalmas volt a menstruáció, vagy bármi más egyéb, sose jött meg, vagy mindig véreztem, vagy tehát, hogy bármilyen egyéb problémára azt mondták, hogy szedjél fogamzást, 20 éves lánynak, hogy szedjen fogamzásgátlót, majd akkor rendbe jön. Na, itt lehet probléma, mert itt már akkor is fentállt egy olyan alapbetegség, amit nem vizsgáltak ki, nem kerestek meg, csak a tüneteket elfedtük, és akkor sem a fogamzásgátló fogja a problémát okozni, hanem az ő alapbetegsége, ami vagy stagnált azóta, vagy rosszabb esetben romlott.
Ezzel kapcsolatban mekkora félreértés van akkor a fejekben, mert ezt tényleg 10-ből 9-szer megkapom, amikor bárhol erről a témáról beszélgetünk, hogy jaj, ne, de akkor te azt mondod szakemberként, hogy ez nincs.
Nem fog egy fogamzásgátló. Abban az első 6 hónapban, tehát amikor valaki abba hagyja a fogamzásgátlónak a szedését, akkor van egy körülbelül 6 hónap, tehát egy fél éves olyan periódus, amikor még nem várjuk el azt a szervezettől, hogy ő tudjon jól működni. Vannak kivételek, tehát valakinek már kopra az első hónapban tökéletes peteírése van, és minden rendben van, de akár egy fél évig is lehet, hogy például nincs menstruáció. Ettől nem kapunk szívbajt. Tehát nyilván le kell csekkolni, figyelni kell rá, de fél évig ez belefér, és fél év után fog visszaállni.
De hogyha valakinek tegyük azt, az első hónapban összejön a baba, akkor ott sem kell pánikolni, nem, hogy a babára mondjuk rossz hatást gyakorol.
Természetesen nem, hiszen hogyha valaki kihagy egy-két tablettát a fogamzásgátlóból, vagy például antibiotikummal szedte együtt, vagy hasmenése volt, tehát bármi olyan tényező volt, amitől nem szívódott föl megfelelő mennyiségű a fogamzásgátlóból, de ő erre nem figyelt, és összejött a baba, tehát becsúszott, akkor is, tehát csak és kizárólag olyan fogamzásgátlót lehet forgalomba hozni, ami a esetlegesen megmaradó terhességre semmilyen negatív hatással nincs. Tehát gondoljunk bele, hogyha tartós fogamzásgátló szedés közben létrejött babátnál semmi problémát nem okoz, akkor a már egy hónapja abba hagytam, és most jött össze a baba, ott már pláne semmi nincs.
Tényleg mindjárt elengedem ezt a csontot, de a partnerek száma számít?
A partnerek száma számít, és visszatérhetünk ide.
Köszönöm.
Pedig ehhez is lett volna még egy kiegészítő gondolatom.
Hát ebből több adás lesz szerintem. Igen, figyelek.
Hiszen az életünk folyamán annál több betegséget tudunk összegyűjteni, mind férfiak, mind nők, akár a partnerek számával, erről mindjárt beszélek, akár egyébként az életkorral. Tehát értelemszerűen egy, mit tudom én, 35 évesnek több betegsége lehet már csak az életkorából kifolyólag is, mint egy 25 évesnek vagy 20 évesnek. Tehát a partnerek számánál minél több partnere van valakinek, annál nagyobb eséllyel kapott el valamiféle fajta nemi úton terjedő fertőzést, és itt nem kell rögtön a HIV-re, meg a hepatitis C-re gondolni, amivel minket még tudom általános iskolába is tömték a fejünket, hogy úristen, azért kell óvszerrel együtt lenni, mert nehogy híves, éces legyél, és akkor majd meghalsz, és úristen, és így azóta is csomószor eszembe jut, hogy ennél valami sokkal kézzelfoghatóbbat kellett volna mondani a gyerekeknek. Tehát, hogy nem egy ilyen, mert akkor még nekünk ezt úgy tanították, hogy ez valahol Afrikában ugye a nem tudom, homoszexuálisok és az intravénás drogosok között keringő betegség, amit Magyarországon még nem is láttak, hát nyilván kis túlzással. De nem, tehát, hogy ennél azért sokkal gyakoribb, és hál' Istennek sokkal kevésbé halálos betegségek vannak. Ezeket nevezzük nemi úton terjedő fertőzéseknek, STD, Sexual Transmitted Disease, az angol rövidítés, STD kórokozók. Az egyik legismertebb képviselője a klamídia. Lehet, hogy erről már a női hallgatók hallottak, ilyen magazinokban is lehet olvasni. Tehát a klamídiának vannak gonosz testvérei, hülye latin nevük van, inkább nem sorolom föl őket. Közös tulajdonságuk az, hogy nemi úton tudnak terjedni, és a pete vezetéket tudják például megbetegíteni. Tehát nem okoznak, általában nem mindig, de az esetek túlnyomó többségében nem okoznak olyan heves tünetet, miután ezt valaki elkapja, mint mondjuk amikor valaki rád köhög a metrón, és másnap már neked is fáj a torkod. Tehát nem egy ilyen típusú akut gyulladás, ami rögtön tünetet ad, rögtön panasztod, hanem ez évekig lappangva maradhat. Nagyon enyhe, ilyen kis maszatoló, nem túl specifikus tüneteket tud okozni, ilyen néha ilyen kis diszkrét alhasi fájdalom, szerelmeskedés utáni alhasi érzékenység, esetleg egy-egy csepp vérzés, ilyen kifejezetten posztkoitálisan, tehát szerelmeskedés után, amire hát mit gondol egy nő? Hát, ó, hát hevesebb volt a szex, de jó volt. Tehát, hogy nem gondol arra, hogy akkor itt esetleg valami probléma van, ó, de a pasi jól tudja a dolgát, így kell ezt csinálni. Tehát, hogy ez veszélyes. Pont ezért, mert nagyon sokáig rejtve marad, nehezített teherbeesést több okból kifolyólag okozhat, méhen kívüli terhességet okozhat, és hogyha nagyon sokáig rejtve marad, akkor a pete vezetékeket olyan szinten tudja roncsolni, hogy teljesen használhatatlanná válnak a pete vezetékek, ezáltal innentől kezdve mondjuk csak lombikkal lehet valakinek babája. Hogyha ezt hamarabb fel tudjuk fedezni, ezt a betegséget, mert valaki elmondja a nőgyógyásznál is beugrik, hogy szűrjük le erre, vagy mondjuk elmennek, hogy oké, nem jön össze a baba, és akkor ezt alapszűrésbe beletesszük, akkor ezt nagyon egyszerűen ki lehet mutatni, és egy gyógyszerrel kezelni.
Nagyon tetszik az, hogy olyan kérdésekre adsz pikpak egyenes választ, amit sokan így kenegetnek, de te megmondod a frankot. Úgyhogy felteszek még egyet, ami lehet, hogy egy kicsit így közhelyes. Mi a helyzet a hasonló genetikájú párok, illetve a teljesen különböző genetikájú párok összevetésében, mert folyamatosan szokták ezt mondani mindenhol, hogy érdemes olyat választani, meg a legtöbbször abba szeretsz bele, aki az ellentéted. Én ugye szőke kékszemű vagyok, akkor azt mondják, hogy nagyobb esélyem van, hogyha a barna hajú, barna szemű a feleségem. Mert egy egészséges utódot nem
szeretem. Soha életemben nem olvasom.
Soha? Ilyet. Tényleg?
Nem.
És szerinted nincs is benne semmi? Tehát nem tapasztalod, hogy tegyük azt, akikről azt hiszed, hogy testvérek, de bejönnek szülőként, nekik kevésbé megy, mint azoknak, akik teljesen másképpen néznek ki?
Nem. Ilyet még nem, de nagyon érdekes, tehát ezt utána fogok nézni.
Oké. No, játszunk el a gondolattal, hogy egy olyan nő vagyok, aki bejön hozzád, és azt mondja, hogy 2 éve próbálkozok a férjemmel, de semmi eredmény. Uh-huh. Hogy kezded?
Meséljen egy picit magáról.
Ajaj, tehát... akkor ezt a játékot engedjük el, tehát játszunk el nem, a gondolattal, hogy egy fiktív okay. nő bemegy
nem,
hozzád.
Nem, tehát hogy a lényegre visszatérve, tehát azért ilyenkor általában, és én nagyon örülök, hogy nem csak a nő jön, hanem a pár jön. Uh-huh. Tehát ilyenkor nagyon fontos, hogy szerintem ez nyilván egy közös döntésük, és hogy együtt jönnek. Amikor már valaki jön, akkor már van egy történetük. Tehát akkor már elmesélik, hogy ezóta próbálkoztunk, itt elkezdtem vitamint szedni, itt nem tudom, ezt csináltam, azt csináltam, egyébként. Tehát nagyon fontos az, hogy a pár mit mond, tehát az a nő, vagy eleve nő, vagy a férfi beszél.
Hogy jó, de hát ez alapból egy kínos helyzet szerintem, tehát pont ez az, amiben valami családias légkört meg kell teremtened,
így,
különben.
Így van, és én ezzel például azzal próbálom, de mondjátok, hogyha rosszul csinálom, mert akkor mostantól, nem tudom, stílust váltok, hogy nem bejönnek, és elkezdem osztani az észt, vagy elkezdem bombázni őket kérdésekkel, hanem pont arra szeretném őket bátorítani, különféle ilyen nem olyan specifikus kérdésekkel, hogy kapott-e már vérátömlesztést, hanem tényleg ez az ilyen, mi újság, mi a helyzet, meséljenek egy kicsit, miben tudok segíteni, hogy otthonosan érezzék magukat, és el tudják mondani, mint hogyha tényleg leülnénk egy kávézóba megbeszélni, és
tehát
utána...
Tehát ez kapcsolati alapra építed a beszélgetésnek a kínos részét.
Igen, nagyon szeretem. Uh-huh. És akkor utána megbeszéljük, tehát én elmondom, hogy milyen jól teszik, hogy itt vannak, mert ez egy nagyon fontos és egy nagyon jó lépés, és elképesztően jól csinálták eddig is, tehát mindenképp szeretném őket megnyugtatni, bátorítani, és attól függ ugye, hogy mit mondtak. Tehát, hogyha most a te példádat vesztük, és mondjuk tényleg jött valaki 2 év, nem esett teherbe, eddig az ég egyadt a világon semmi nem történt, akkor kérdezgetem, hogy egyébként van-e betegségük, szednek egy gyógyszert, ez mind a férfinél, mind a nőnél fontos, van-e már gyermekük esetleg korábbi kapcsolatból, nyilván férfinél, akiről tudunk, a hölgy részéről, hogy milyen a menstruációs ciklus, van-e valami rende, vagy amit a barátnőivel beszél, összevetve, hogy érzi, hogy esetleg az övé túl rövid, túl hosszú, túl görcsös, tehát hogy tudja valahogy jellemezni, tehát próbálom az ő egészségi státuszukat felmérni, megkérdezem, hogy van-e valami családi sztori, hogy már az anyuka is nehezen esett teherbe, vagy épp ellenkezőleg ránézett a férje, aztán potyogtatta a gyerekeket, lánytestvérnél mi a helyzet, ha volt előző házasságot, próbálkoztak-e. Tehát, hogy ezt így megpróbálom felmérni, hogy mi a helyzet, és hogy igen.
Mint egy termékenységi detektív. De igen, tehát kvázi beszélgetsz velük, építed a kapcsolatot, közben megtudod az információkat.
Igen, és hogyha kapok valami olyan specifikus választ, ami alapján én már tudom, hogy utána milyen irányba fogok tovább beszélni vagy kérdezni, akkor már abba az irányba indítom el a beszélgetést. Ha még mindig semmi, mert mak egészségesek, semmi sztori, tényleg ez az ilyen abszolút basic, akkor a legalapabb elmondásban, hogy oké, akkor ilyenkor mit kell vizsgálni? Ilyenkor nagyon fontos, hogy vizsgáljuk a férfi oldalt, vizsgáljuk a női oldalt, és vizsgáljuk esetleg a kettejüket is. És akkor ezeket elkezdem felépíteni, és itt már nyilván szóval most a férfival kezdek, elmondom, hogy akkor hogy kell megnézni a spermiumokat, a kisrácokat, hogy akkor ők hogy működnek, milyen ez a vizsgálat, mire vagyunk kíváncsiak egyáltalán, mi itt az alapvizsgálat, milyen kiegészítő vizsgálati lehetőségek vannak, amik mondjuk szerintem fontosak, vagy az ő esetükben például fontosak-e, vagy nem. Tehát akkor beszélek egy adagot mondjuk a férfi oldalról, és akkor el szoktam mondani, hogy mielőtt áttérünk a női oldalra, akkor most egy kicsit álljunk meg a két szék között, és akkor beszélek nekik 2 szót arról, hogy mi az az összeférhetetlenség, ami nem a szőke meg a barna haj, hanem egy picit más. Vagy hogy létezik-e ilyen egyáltalán?
Létezik?
Igen is, meg nem is. Erre nagyon hosszú a válasz. Most válaszoljak?
Az a baj, de nem is biztos, hogy baj, hogy bedobsz olyan dolgokat, amik baromi izgalmasak, és lehet, hogy most valakinek felcsillan a hallgatóink között a szeme, hogy hú, ezt érteni akarom, tudni akarom, és hogyha hagyom, hogy túlcsúszunk rajta, akkor ők mérgesek lesznek ránk, és én ezt nem akarom, úgyhogy egy picit válaszolj rá, Léci. Ha hosszú lesz, hosszú lesz.
Köznyelvben kétféle összeférhetetlenségről beszélnek, tehát eleve fogalmi tisztázást kell. Van a vércsoport összeférhetetlenség, az anya és gyermeke között van, de a második babára vonatkozóan, és ezt manapság már igen jól meg tudjuk előzni, jó? Tehát amikor nem jön össze a baba, akkor a vércsoportot félretesszük, jó? Ez egy tök más téma, Világos. Ez egy szülészeti téma. Okay. A másik, az a annak a kérdése, hogy a méhnyaknyákban, méhnyak, amiről a rákszűrés leveszi a nőgyógyász, annak a nyákja ugye megváltozik, ezt a nők biztos tapasztalták már, hogy a peteérés környékén esetleg a bugyin egy picit más típusú ez a nyák, ez a termékeny nyák, megváltozik ilyenkor a minősége, áteresztővé válik a spermiumokkal szemben, pont azért, hogy fel tudjanak úszni, és meg tudják termékenyíteni a petesejtet. Tehát, hogy ebben a méhnyaknyákban vannak-e ellenanyagok, amik már a kisrácokat, a spermiumokat a kapuban megtizedelik, összecsapzódást képeznek. Na de hozzá kell tenni, hogy tudományosan már le van írva, hogy ilyen nem létezik. De mégis létezik. De nem létezik. Ezt a vizsgálatot régebben úgy végezték, hogy meg PCT a rövidítése, posztkoitális teszt, tehát házas élet utáni teszt. Megkérték a párt, hogy szerelmeskedjenek, majd utána x idő múlva fussanak be a rendelőbe. A nő ugorjon fel az ágyra, dobja le a bugyját megint, és a nőgyógyász levette a mintát, a maradékot.
A gondolom sokat fizettek, igen.
És ők fizettek sokat a nőgyógyásznak ezért. És ezek alapján megnézték, hogy mi a helyzet, tehát mennyi spermium él, mozog, hányan fekszik ott döglötten és söröznek a tengerparton, és ez alapján megmondták, hogy most vannak ellenanyagok, vagy nincsenek. Hát azért elképzelhetjük, hogy egy, nem egy humánus megoldás, kettő, tuti nem nő találta ki, három pedig, hogy ez azért nem egy reprodukálható vizsgálat.
Jó, de akkor tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy elképzelhető, hogy van olyan, hogy teljes összeférhetetlenség, de ez a nagyon sokadlagos kijelentés.
Tudjuk vizsgálni. Tehát tudjuk vizsgálni ennél már sokkal korszerűbb módszerrel. Férfi külön adja a mintát, nőtől külön vesztük le, laboratóriumi körülmények között hoztuk össze, de hivatalosan mondom, tehát a tudományban le van írva, hogy ennek nincs értelme, nem reprodukálható. Ugyanakkor, ha valaki kifejezetten kéri, természetesen meg tudjuk vizsgálni, és hogyha kijön az, hogy 100%-os blokk van, és ezt megismételjük ötször, és tényleg ez jön ki, akkor mondhatjuk azt, hogy van ilyen, de ez azért borzalmasan ritka.
Viszont ez jó hír, mert akkor alapvetően inkább abba az irányba kanyarodik ez az út, hogy összejöhet a gyerek, csak meg kell tenni megfelelő lépéseket. Oké, akkor folytasd kérlek a történetet ezen az íven.
Jó, tehát elmeséltem a párnak, hogy akkor akartak-e akkor ilyen összeférhetetlenséget, kell-e, nem kell, kinél van értelme, kinek nincs. Elmondom, hogy egyébként tudomány nem támogatja ezt a vizsgálatot. És akkor jön a női oldal. És akkor ilyenkor a nőkkel inkább össze szoktunk kacsintani, hogy már megint a férfiaknak van jó dolguk, mert nekik csak egy mintát kell adni, ami még mondjuk élvezetes is lehet. Nekünk nőknek meg számtalan kellemetlen vizsgálatot át kell érni, hiszen több részt kell vizsgálni, mindenképpen fontos vizsgálni a hormonstátuszt, ami nem csak a női nemi hormonokra terjed ki, hanem sok más hormonra is, például pajzsmirigy hormon. Igen?
Azon kezdtem gondolkozni, hogy ez már az első lépés, hogy ezeket a vizsgálatokat elindítjátok, mert az én fejemben valahogy, sosem néztem utána ennek a részének, de az volt, hogy az első lépés az az, hogy bemegy valaki, elmondja a történetét, te azt felméred, és akkor így jönnek a természetes dolgok, amiket az elején is mondtál, hogy a férfi ne menjen szaunába, akkor kezdjen el a nő táncolni, vagy nem tudom, valamit sportolni, akkor próbálják meg azt, hogy mondjuk szénhidrát diétán van valaki, és x hónap után jönnek majd a vizsgálatok.
Nem. Hogyha valaki úgy jön oda, hogy amint a példát mondtad, hogy két éve nem jön össze a baba, akkor mindenképpen ki kell vizsgálni. Két éve nem jön össze a baba, akkor mindenképpen meg kell nézni. És ezek az alapvizsgálatok, tehát egy spermavizsgálat, női oldalon hormonvizsgálat, anatómiának a vizsgálata, illetve a fertőző betegségeknek a vizsgálata, amiről pont az imént beszéltünk, ezekről a nemi úton terjedő fertőzésekről. Az anatómiánál meg első körben az alap, tehát én mindig elmondom, hogy a PETE vezeték átjárhatósági vizsgálat is ide tartozik, de mindig annak kell az utolsónak lenni. Tehát így van, ezeket meg kell nézni. Ez így elmondva borzalmasan hosszú, de összességében egy kettő vérvételről és egy férfi meg egy női vizsgálatról beszélünk összesen, amivel kapunk egy átfogó képet. Ha két éve nem jön össze a baba, akkor annak valahol oka van. Lehet, hogy nem lesz, de azért meg kell keresni. És ismét nem mindegy, hogy hány évesekről beszélünk. Tehát, hogy ez a 25 éves, aki pont úgy éli az életét, mint ugye szüleink, és már akkor szeretnének gyermeket, ami tök dicsérendő, 30-35 éves, vagy már 40 fölött vagyunk.
Amúgy nagyon izgalmas lehet ebben az egész folyamatban az, ahogyan te megismered a pároknak a dinamikáját, tehát gyakorlatilag elképzelhetőnek tartom, hogy te ezen hónapok alatt már meg tudod állapítani, hogy na, ők szuperszülők lesznek, mert támogatják egymást, ja, itt bajok lesznek, mert a nő a férfit hibáztatja, tehát hogy ezért itt egy ilyen párkapcsolat próbáló időszakban vagy te benne harmadikként.
Ez így van, és ez nehéz, különösen, hogy minket erre nem készítenek föl, tehát aha, hogy nincs ilyen kifejezett erős pszichológiai képzésünk ilyen irányba. Lombik centrumban nagyon sokszor ez így azért túlzás, tehát Lombik centrumban tapasztaljuk azt, hogy kapcsolatok tönkre mennek sikertelen próbálkozások kapcsán.
Megvannak a vizsgálatok. Ott vannak az eredmények, nyilván abból lehet következtetni, biztos vagyok benne, hogy 10 millió irányba indulhat az út, de mikor jön el az a pont, amit most itt egy picit bedobtál előjáróként, hogy a Lombik irányba kell kanyarodni, és mi az a Lombik?
Reméljük nagyon soká jön el, hogy Lombik irányba kell kanyarodni, mert előtte még számtalan más lehetőségünk van segíteni valakinek, hogy összejöjjön a baba. Tehát a Lombik legyen az egy utolsó lépés gyakorlatilag.
Oké, akkor még ne ugorjunk rá a Lombikra, hanem nézzük meg előtte, mik a metodikák, amiket lehet követni. Illetve kérlek, hogy azt is mondd el, hogyha mondjuk valakinek nem egy ilyen 2 éves sikertelen múltja van, hanem csak néhány hónapos, de most hallgatja ezt a műsort, akkor érdemes-e azokkal a dolgokkal próbálkoznia már mielőtt ellátogat mondjuk hozzád?
Már azokkal a dolgokkal, hogy ilyen egészséges életmód, szauna kerülése.
Illetve, hogy mik ebből a tévhitek, tehát most tényleg számít az, hogy én nem megyek szaunába?
A képzeld el, tényleg.
Oké.
Ez például pont nem tévhit. De várjál, volt egy előző kérdés, az mi volt?
Rengeteg kérdést tettem fel, mert 1000 fele megy az agyam, de hogy mik azok a dolgok, amiket tehet az ember a Lombik program előtt, és mi az, amit ebből érdemes kipróbálni, mielőtt hozzád elmegy valaki, hogyha most hallgatja ezt a podcastet?
Oké, mit lehet tenni a Lombik előtt? Igen, te azt hiszed, hogy ez a két kérdés ugyanaz, pedig ez két teljesen különböző kérdés.
Megjöttek. Ne haragudj, lehet, hogy jobb lenne, hogyha egy nő ülne itt. Abban viszont biztos vagyok, hogy sokan hallgatják a műsort, akiket ez érint, és még mondjuk nem próbálkoznak
nekik
két éve, úgyhogy válaszoljunk nekik.
Tehát mit lehet tenni ugye a Lombik előtt? Tehát tényleg ilyenkor egyébként tényleg mindenki szívbajt kap, hogy úristen, hogy akkor neked nem jön össze a gyerek, akkor majd Lombik kell. Egyáltalán nem. Tehát megvoltak a kivizsgálás. Lehet, hogy kiderült valami, és tényleg csak egy lehelletnyi pajzsbirigy hormont kell beállítani, vagy tényleg ki kell írtani azt a ronda baktériumot onnan a férfiből, vagy a nőből, vagy tehát, hogy tényleg ennyi múlik, és tudnak tovább próbálkozni, és tök sikeresen összejöhet a gyerek, vagy be kell állítani egy cukorháztartást, tehát, hogy ez tök jó. Ha nincsen ilyen, akkor tudjuk segíteni az ő termékenységüket azáltal, hogy úgy támogatjuk a hölgynek a szervezetét, hogy egy hónapban mondjuk ne egy, hanem 2-3 vagy maximum 4 petesejtje érjen meg. És ezt követően attól függ, hogy nyilván ők mit szeretnének, meg milyenek az eredmények, minden további nélkül lehet otthon ágyban párnák között romantikázni, tehát randizni. Ezt hívják terminált együttlétnek.
Elkaptam kint egy mondatot, beszélgettél valakivel telefonon, ne haragudj, hogy ezt behozom, de hogyha azt mondod, hogy ez baj, akkor lehet, hogy most itt összeveszünk adásban. De hogy valaki mondott ilyet, hogy még azt is tanácsolták nekik, hogy milyen pozícióban kell csinálni, hogy nagyobb legyen az esély, meg ilyenek.
Igen, nem, ilyeneket a páciensek szoktak kérdezni, hogy akkor milyen pozícióban kell szerelmeskedni ahhoz, hogy összejöjjön, erre csak édesapámat tudnám idézni, de az lehet, hogy nem podcast pozitív lenne.
Jó, tehát akkor nincsen tuti póz.
Nincsen tuti póz, akinek hátrahajló a méhe, ott szoktam mondani kicsit viccből, hogy olyan pozícióban legyen, hogy a hasa van lefelé, az ágy felé, már itt a hölgyről beszélünk, tehát ilyen hasonfekve, vagy 4 kézláb, vagy valami ilyesmi, tehát így legyen a vége, mert akkor a hátrahajló méhe egy kicsit kiegyenesedik, és akkor a spermiumok így egy egyenes autópályán tudnak bemenni, és nem kell egy hajdúkanyart bevenni. Hát, hogyha most ezt egy szakember hallgatja, akkor fogja a fejét, úgyhogy bocs, ez nem tudományos.
Jó, de hogyha valaki bemegy hozzád, ez nem szakember lesz. Tehát ennyiben meg szerintem
de butaságot meg nem mondjunk az embereknek, jó?
Világos.
Tehát, hogy igaziból tök mindegy, nem? Tehát hüvei úton fejezzék be, hüvei úton szerelmeskedjenek, legyen rendes magömlés, legyen megfelelő mennyiség. Nyilván ezt már azért érzik a párok. Tehát amikor látják, hogy hát az előző partnereimnek több jött ki, itt nem lehet, hogy valami gond van? Tehát, hogy azért
jó, de ez nagyon kínos lehet.
Szexuális diszfunkciók is.
Egy ilyen beszélgetés nagyon kínos lehet. Tehát, hogy alapvetően szerintem a kapcsolatok többségében tabuk az exek, de amikor így hárman ültök, és mondjuk a feleség elmond egy ilyen mondatot, hát én nem lennék ott a férj helyében.
Hát, hogyha azt feltételezzük, hogy ők egy jó házasságban élnek, és éppen közös gyermeket terveznek, akkor valószínűleg így, nem tudom, lehet, hogy megkérdezi szívem, neked mindig ennyi szokott?
Oké, na és akkor milyen módszerek vannak még? Félbeszakítottalak itt
Igen. Tehát,
kis
hogy,
intermezzommal.
Tehát tudunk ilyen terminált együttlétet segíteni nekik, tehát ez annyi, hogy itt több petesejtre van célzási lehetőség, és nagyobb eséllyel jöhet össze a baba, illetve ezt követően van ennek a kicsit medikalizáltabb formája, amikor a nőgyógyászati rendelőben van a befejezés, ezt nevezzük inszeminációnak, tehát ilyenkor ugye a férfi leadja külön a mintát, azt a biológusok felturbózzák, és akkor már a 2-3 petes sejtre egy előkészített státuszra középidőben tűszőrepesztést követően történik, mint egy rákszűrésnél többé-kevésbé ennek a mintának a bejuttatása a méh üregébe. Ezzel egyébként pont azt a méh nyakat hidaljuk át mechanikusan, ahol amennyiben vannak vagy nincsenek, ezek az ellenanyagok lehetnek. Tehát egy picikét egy kapuval vagy egy várárokkal bentebb juttatjuk a kis katonákat, viszont onnantól kezdve az ő dolguk az, hogy megkeressék a petesejtet, megtermékenyítsék, majd osztódik és beágyazódik.
És te mindezen átestél, mielőtt a lombik lett a döntés? Mert
nem.
Itt mondtad azt, hogy a lombiktól sokan tartanak, meg félnek. Nekem is olyan ijesztő volt elsőre a szó, de amikor hallottam, hogy neked lombik bébieid vannak, és ezt büszkén vállalod, akkor az úgy tompított bennem ennek az ijesztőségén.
Nekünk sajnos olyan eltérés derült ki, ami miatt nekünk rögtön lombikozni kellett.
Tehát lehet hogy az, hogy úgy kanyarodik az út.
Így van. Tehát, hogy ezért van ez a kivizsgálás, nagyon-nagyon fontos. És tényleg ez a nagyon nehéz, egyébként egy férfinak is, nőnek is adott esetben elfogadni, itt a férfiaknak egy picit nehezebb egyébként, hogy egyébként ma egészséges vagyok, nem tudom, vezetőbeosztásban vagyok, sportolok, stb. És mégis van egy olyan probléma, amit nem tudok megugrani egész egyszerűen, és ráadásul olyan, hogy mondjuk egy lombik eljárás fog a legnagyobb eséllyel segíteni. Nyilván itt elmondjuk a pároknak, hogy minek mennyi esélye van körülbelül, illetve mindig nagyon fontos az, hogy ők mit szeretnének. Tehát ezt én nem győzöm elégszer megkérdezni egy konzultáció, vagy nyilván ez egy folyamat során, hogy ők mit szeretnének, hol tartanak lélekben. Nagyon széles a skála, tehát gondolom a hallgatók között is van olyan, aki azt gondolja, hogy na jó, hát én a lombikat elutasítom, tehát ez a tuti, hogy nem, minél közelebb a természeteshez. Valaki meg mondjuk 2 év próbálkozás után úgy jön oda, hogy már mindennek utána olvastak, látják, hogy ennek az inszeminációnak elenyésző százaléka a sikere, ők tegnapra kérik lombikkal az ikreket. Jó, tehát ez a skála 2 vége, és a közte egy csomó opció van. Nekünk az a fontos, hogy támogass, tehát hiteles információval lássuk el a párokat, tehát hogy minden információt megkapjanak, és még fontosabb, megértsenek ahhoz, hogy meg tudják hozni az ő döntésüket, hogy milyen irányba menjünk tovább, és abba fogjuk támogatni, amíg valami nagy butaságot nem kérnek.
Na ezt akartam kérdezni, hogy mint egy jó fodrász, hogyha valaki mondjuk az én fejemmel bemegy és kér egy göndör hosszú vöröset, akkor azt mondja, hogy magának az nem áll jól, és nem csinálom meg, vagy mint egy tetkós, aki nem varja föl feltétlen, amit én kérek tőle. Tehát, hogyha valaki baromságot kér, ezért megmondjátok, hogy ez így
oké. Természetesen. Tehát nyilván, tehát, hogy a szakma szabályainak meg kell felelnie,
persze,
szakmai és erkölcsi szabályoknak maximálisan meg kell felelnie, de van egy mozgástér, és nyilván nagyon fontos, hogy mit szeretne a pár, tehát az ő életük.
Van még a fejedben egy-két ilyen tévhit, meg olyan dolog, ami tényleg igaz, amire egy érdemes odafigyelni? Tehát, hogyha tegyük azt valaki még nem menne el hozzád, de szeretne konkrétan, tudatosan figyelni arra, hogy teherbe essen, akkor mit tegyem? Vagy akár hülyeség, ilyeneket hallottam, hogy mit tudom én, hogy egy citromot eszel, akkor lányod lesz, hogy valami volt.
Igen, ezek vannak ilyenek, hogyha mikor mit kell csinálni, tehát teli hold alatt, hogy van? Teli hold rakasztófa alatt fekete macskát farkánál fog valóbálni.
Szép.
Tehát, hogy ezeket, szép, ezeket, hogyha kivesszük, összességében igaz az, mind a férfira, mind nőre vonatkoztatva, hogy minél jobb, minél egészségesebb testi, lelki, pszichés, szellemi, egészségi állapotban vagyunk, annál jobbak az esélyeink. Nem kell túltolni, de azért foglalkozni kell vele. Néha jönnek nők és elmondják, hogy miket szednek, milyen vitaminokat és táplálék kiegészítőket szednek reggelente. Szoktam mondani, hogy nagyon jó, csak arra vigyázzon, hogy emellé a marék gyógyszer mellé még a kakaós csiga is beférjen.
Szép. Nekem még 2 dolog ugrott be konkrétum. Itt az irodában szokták mondani a nők, hogy ők nem mernek közel állni a mikróhoz, mert hogy annak a sugarai. Jól teszik ezt? Mindegy alapon? Inkább álljon messzebb.
Bajuk nem lesz tőle. Tehát nem lehetne olyan dolgokat forgalomba hozni, aminek ilyen bizonyított hatása van. Tehát.
A másik, amin ki szoktam akadni, de lehet, hogy ez csak prüdség részemről, hogy csomó anyuka szokta mostanában azt mondani, hogy az nem baj, ha naponta megisznak egy fél pohár bort, mert hogy ez nem árt a magzatnak. Prüd vagyok, hogy ezen kiakadok? Vagy igazam van, mert hogy az alkohol azért árt?
az alkohol mindenképpen árt. Tehát, hogy ez így erős, tehát ezt abszolút nem lenne, nem javasolnám. Ugyanakkor tegyük hozzá, hogy régen, ha már itt a szüleink és nagyszüleink idejét istenítettük az interjúnak az elején, hogy akkor minden milyen jó volt és milyen szép volt, ismét akkor egy személyes példát szeretnék hozni. Az én édesanyámnak a velem való várandóságával már nagyon az elején kinyílt a mészája, mit tudom én mennyire, ne felejtsük el, 25 éves idős először szülő volt, tehát nyilván nagyon veszélyeztetett volt, és neki az orvosa akkor Debreceni Egyetemi Klinika azt mondta, hogy akkor minden nap igyon meg egy fél konyakot. Kezdje úgy a napot, hogy fél konyakot megiszik, és akkor minden rendben lesz. Erre az anyukám kérdezte, hogy vodka nem lehetne, tehát hogy ezt jobban meg tudja inni.
Szép. Igen.
Tehát, hogy velem minden a várandóság alatt minden reggel egy fél vodkával kezdett.
Hát az egyetlen pozitív hatása a fejemben ennek az lehet, hogy nem stresszelt, de minden más ponton.
De nem, tehát hogy azért egy alkoholos fötopátia az igenis létező dolog, tehát nem szabad. Tehát terhesség alatt nem javasoljuk az alkoholt. Azt, hogyha valaki egy hónapban egyszer van egy családi ünnep, egy karácsony, egy húsvét, egy születésnap, egy házassági évforduló, és ezen az alkalommal megiszik egy deci minőségi vörösbort vagy fehérbort, attól nem lesz baja. Ezt vállalom.
Én azt gondolom, hogy arra szentelnék majd egy külön adást, hogy a lombik témáról bővebben beszélgessünk, de egy nagyon picit azért vázoljuk, hogy mégis kerek legyen ez az egész. Mit jelent akkor az, hogy lombik? Elmesélted az inszeminációt, mi van a lombiknál?
A lombik eljárás, hogyha nagyon röviden szeretném elmondani, annak az a lényege, hogy a hölgytől petesejteket nyerünk műtéti úton. Ez azt jelenti, hogy az ő szervezetét előtte egy picikét stimuláljuk, amiről majd akkor beszélünk, mert ettől mindenki szívbajt kap már a szótól is.
Annyira jól felhergeled itt a közönséget arra, vagy a közösséget arra, hogy várják a következő részt, köszi. Igen?
De nem, mert azt szokták mondani, hogy ettől az embernek kinő a bajsza, meg elhízik, néz rám, van bajszom, vagy el vagyok hízva. Jó, most egy kicsit igen, de...
Dehogyis, de... viccelj már, igen.
Tehát, hogy stimuláljuk a szervezetet. Ezzel az a célunk, hogy körülbelül 10 körüli petesejt számunk legyen, plusz-minusz, meg nyilván attól függ, hogy hány, milyen hormonstátuszról indulunk ki, és amikor egyébként is középidőben van a hölgy, akkor megtörténik ez a petesejt nyerés, ez nem hasfelvágással történik, meg nem hason keresztül, hanem ez hüvei ultrahang vezérelten, tehát amikor a nőgyógyász az éves rákszűrés kapcsán elvégzi a hüvei ultrahangot, pontosan ugyanolyan hüvei ultrahang, férfiak kedvéért, úgy képzeljük el, mint egy kisebb fajta vibrátort, aminek a végén ugye van egy, tehát a ultrahangot azt látjuk egy tévén, mellett egy kivetítőn, és ezen van egy ilyen pár milliméter átmérőjű tű, amivel a hüvelyboltozatot egyik és másik oldalon megszúrjuk, és leszívjuk, tehát hüvelyen keresztül leszívjuk a petesejteket. Ekkor a férfinek mintát kell adnia, és a spermiumokat és a petesejtekkel a biológusok, egészen pontosan az embriológusok fognak tovább dolgozni az embriológiai laborban, attól függően milyen technikát alkalmaznak, hogy kinél, mivel lesz a legnagyobb esély arra, hogy ezekből egészséges, életképes embriók legyenek.
Nyugtass meg kérlek, hogy elég nagy a rend ott azokban a hűtőkben, tehát hogy véletlen sem fordul elő, hogy ezt a petesejtet azzal véletlenül összekeverik.
Nem, ez nem fordul elő. Inszeminációnál szoktam mondani, mert inszeminációnál rá van írva a férfinak és a nőnek a neve erre a... papírra, amiben be van csomagolva ez az egész, meg kell mutatni a betegnek, hogy ellenőrizze a neveket természetesen, tehát itt nagyon sok beteg azonosítás van folyamatosan, és néha vízből szoktam mondani, ne aggódjon, ma nem voltak kínaiak.
És egyébként most, hogyha így az arányokat nézzük, akkor az inszeminációnál mondtad talán azt, hogy jó módszer, de hogy talán kisebb a sikerarány, mint a lombiknál?
Körülbelül 15-20%-os sikere van egy inszeminációnak, hogyha nagyon jó technikával végzik, akkor 20%, de ilyen 15-20% között mozog az inszeminációnak a sikere. Nyilván függ attól, miért kell bármilyen beavatkozást végeznünk. Tehát csak azért, mert nem jön össze a gyerek, vagy mondjuk azért kell lombikozni, mert valakinek le van zárva mind a két oldali pete vezetéke. Ott mondjuk a legjobbak az esélyek.
És a lombiknál milyenek az esélyek?
Korcsoportonként megoszlik, de mondjuk ilyen 33.
Tehát ott magasabb a százalék a sikerarány. Én nagyon szerettem volna, és bíztam benne, hogy ezt bevállaljátok, hogy beszéljünk ebben a műsorban egy picit egy klienseddel, és úgy alakult, hogy ez összejön. Kivel fogunk beszélni, és mit kell róla tudni, mielőtt felhívjuk?
Timivel fogunk beszélni, aki egy... középiskolás, nem is évfolyam társam, fölöttem járt a férje pár évvel, tehát egy régi gyerekkori ismerősünknek a felesége, ahol a srác hívott föl, hát most már nem is tudom mikor is, egy 2 évvel ezelőtt, hogy körülbelül így, hogy ez a Panni, mit csináljunk, nem jön össze a gyerek.
Muszáj egy mellékkérdést idézbe ékelnem. Az, hogy ő ismerős volt valamilyen szinten, az könnyítette az együttmunkát, vagy nehezítette? Kérdezzük meg őt?
Kérdezzük meg őt. Nekem igaziból majd tudom azt mondani, hogy indiferens volt. Én ismerősökkel is teljesen jól el tudok lenni, mint a nyilván ismerősökkel tegeződök, én betegekkel magázódok. Uh-huh. Nagyon sok nálam fiatalabb kolléganő mondjuk egy terhes gondozás kapcsán is most már tegeződik a páciensekkel, én lehet, hogy ennél még picit régi vágású vagyok, én magázódok a betegekkel, de azt gondolom, hogy magázódva is jó fejbetegekkel, tehát hogy nagyon jó kapcsolatot lehet kialakítani, és egy nagyon jó együttműködést.
Hát akkor hívjuk fel Timit, az Activity rovatban vele fogunk beszélgetni.
Mit lépnél? Activity.
Itt van velem a vonalban Timi, és Anna már itt említette nekünk azt, hogy ti korábban is kapcsolódtatok, ismertétek egymást személyesen. Éppen úgy fejeztük be a beszélgetést, hogy arról dumáltunk, hogy vajon ez könnyítette a kezelést, vagy nehezítette. Timi, neked erről mi a véleményed? Szia, üdvözöllek a Mit lépnélben.
Sziasztok! Igen, én úgy érzem, hogy könnyebbítette. Nagyon-nagyon sokat számít, hogy, hogy az az orvos, akit már így ismerünk, bízunk benne, akkor ő rá jobban rámerjük bízni magunkat, és hát a problémánkat, illetve amit nem is problémának neveznék, hanem egy megoldandó dolgot.
Timi, arra kérlek, hogy meséld el a saját történetedet. Ti meddig próbálkoztatok, milyen akadályok voltak, és mikor éreztétek úgy, hogy segítség kell?
Igazából az első pillanattól fogva, amikor találkoztunk, mi éreztük azt, hogy ha esetleg jönne a kisbaba, akkor a világ legboldogabb szülei lennénk, és nem lenne akadály, viszont 2 év próbálkozás után úgy éreztük, hogy valószínűleg itt elképzelhető, hogy valami kis akadály fennáll, valami pici kis probléma lehet, és akkor így felvettük Annával a kapcsolatot, aki első körben tanácsolta, hogy a férfi oldali vizsgálatot érdemes lenne elvégeztetni, ezt mi el is végeztettük.
Erre rögtön nyitott volt a férjed? Tehát ez így evidens volt, hogy amit Anna mond, azt csináljátok.
Igen, uh-huh. igen. Már azért is vettük fel Annával a kapcsolatot, mert hogy éreztük, hogy ő is szeretne egy vizsgálatot, én is szeretnék egy vizsgálatot. Azt szerintem az a legtisztább, hogyha mielőtt a pici gyerek megfogan, akkor tudjuk, hogy mind a két oldalról minden rendben van. Ez a tudatos, mi úgy hívjuk, hogy tudatos családalapítás.
És mi lett a férjednél az eredmény?
A igazság szerint meglepődtünk, mert mind a ketten emlékszem, hogy dolgoztunk, munkában voltunk, amikor elküldte az eredményt a vizsgálatot követő napon, és az eredmény az az volt, hogy az ondóban a spermium szám, tehát mi úgy hívjuk szebben, hogy kiskatona, az nem volt jelen, tehát hogy 0 volt, úgyhogy így ennek fényében felvettük egy andrológussal a kapcsolatot, Anna tanácsára, felvettük egy andrológussal a kapcsolatot, aki több dolgot is elmondott, több lehetőséget is elmondott, de mondta, hogy álljunk kapcsolatban Annával is, és hogy az ő tanácsát is kérjük ki. És igazából Anna is elmondta, hogy milyen lehetőségeink vannak. Szóba került első körben, emlékszem, soha nem felejtem el, ott sokkolottunk le első pillanatban, hogy akár az is elképzelhető, hogy spermadonor segítséget kell majd vennünk.
Bocsánat, itt egy pillanatra bevonnám Annát is a beszélgetésbe, hogy gondolom ez már a sokadlagos ötlet, nem? Vagy engem is sokkolna. Nem lep meg, hogy ti mit sokkolta. Ez olyan furcsa megoldásnak tűnik elsőre.
Tehát ez nem elsőre, itt tudni kell, hogy itt azért van egy alapbetegség, amitől feltételeztük, hogy azért nem biztos, hogy lesz sperma, illetve spermiumok nem biztos, hogy lesznek. Andrológus ilyenkor mindenképp meg kell, hogy nézze, áll-e valami hormonális eltérés a háttérben, valami anatómiai probléma, vagy bármi más. Ő tud-e ezen változtatni? Ilyenkor szóba akar, attól függ, hogy miről van szó, tehát ez már nyilván inkább andrológiai témakör, tehát hogy én így nőgyógyászként így marginálisan értek hozzá. Herebiopszia ilyenkor szóba jöhet, tehát meg tudjuk nézni, hogy onnan tudunk-e nyerni annyi kis srácot, akivel utána fogunk tudni, tehát legalább 5-öt, akivel 5 petesejtet meg tudunk termékenyíteni. és közben kapni természetesen személyre szólóan azt a kezelést, amivel reméljük azt, hogy mondjuk egy 3 hónap múlva lesz annyi kis katona, aki nekünk esetleg szükséges lesz, de ilyenkor mindig fel kell készíteni a párt arra, hogy ez nem biztos, hogy sikeres lesz. És ha ott vagyunk egy bestimulált nőnél, aki már elköltött 1 millió forintot az ő lombik ciklusára kis túlzással, minden, annak minden lelki, testi, fizikai, műtéti hátterével, és ott vannak a petesejtek, akiket most kell megtermékenyíteni, és nincs spermium, hát az elég gáz.
Timi, ott tartunk a sztoriban, hogy sokkolódtatok. Emlékszel nyilván arra a beszélgetésre ott a férjeddel. Mi történt, így félrevonultatok, vagy odahaza leültetek az ágy szélére, és átdumáltatok, mire jutottatok?
Érdekes egyébként, hogy persze a férfi oldalról ő teljesen lesokkolódott, emlékszem az azt követő 2 hónapban, a tévét nézett, azt se tudta, hogy milyen műsor megy a tévében, ő úgy érezte, hogy a férfi mi voltán csorba esett. Én viszont női oldalról valószínűleg egyébként azért, mert hogy nem az én oldalamon éreztük először, hogy egy akadály van. Én bennem az volt, hogy ez nem probléma, ez egy akadály, túl fogunk rajta lépni, nagyon pozitív voltam, tényleg próbáltam őt felvidítani, próbáltam még több apró kis meglepetéssel felvidítani, több-kevesebb sikerrel volt, amikor egy-egy órára sikerült elterelni a figyelmét, de összességében alapvetően nem. Tehát ő onnantól kezdve úgy éreztem, hogy neki beszűkült a látóvilága, és benne folyamatosan az e-mail, az az eredmény, ő lebegett, és napjában több százszor, ezerszer is előtte, szem előtt lebegett, hogy nulla, 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 hogy ennek nem lehet megoldása, nulla.
Én nagyon megértem ezt a helyzetet, vagy nagyon, nagyon nem lehetett neki könnyű, és köszönöm, hogy ezt bevállalod és elmeséled ezt a történetet, mert lehet, hogy másoknak ezzel rengeteget segítesz. Azt hadd kérdezzem még meg, hogy...
Igen.
Megfogalmazódott bennetek az, hogy adott esetben spermadonor, és inkább ez volt elől, mint mondjuk egy esetleges örökbefogadás?
Nem. Őszinte leszek, a spermadonort, mi első körben teljes mértékben kizártuk.
Világos.
Egész pontosan úgy volt, hogy a férjem inkább azt mondta, hogy ha lehet, akkor legalább félig úgy lehessen a gyerekünk, hogy félig legalább én benne vagyok. Én viszont teljes mértékben kizártam, én azt mondtam, hogy mi egyenértékű pár vagyunk, és hogyha esetleg valamilyen okból kifolyólag tényleg a legesleges legvégén a folyamatnak úgy alakulna, hogy nem lehet megoldani, vagy nem lehet átlépni ezt az akadályt, akkor viszont csak is az örökbefogadás. Tehát én azt szerettem volna, hogyha nekünk gyerekünk lesz, egyenértékűen vagy mindkettenben benne vagyunk.
Értető.
Ő benne, vagy nem.
És mit léptetek, mi lett a megoldás?
Első körben az andrológussal, ahogy föl lett véve a kapcsolat, a férjem már úgy jött haza, amikor beszélt vele, hogy akkor herebiopszia. Próbáljuk meg, nézzük meg, hogy gyakorlatban ott a szövetben van-e valamit, találnak-e valamit. Elzáródásról van szó, vagy esetleges egy gyulladás következtében történt szűkülés, amit megoldható művi úton, és mivel ott pozitív volt az eredmény, ezért egy hormoninjekciós kezelést kezdtünk el a férjemnél. Ez heti 3 injekció volt pocakba, amiket beadtam neki.
Mi lett ennek az eredménye?
Már az első hónap után így, hát férfiak türelmetlenebbek tudnak ilyenek kapcsolatban lenni, írt Annának meg kereszt, hogy Anna, mi lenne, ha elmennék egy ilyen újabb férfi oldali vizsgálatra, hogy hát, ha van benne valami változás a nullából, hát, ha lett egy plusz szám.
Anna elmosolyodott, valószínűleg emlékszik ezekre az üzenetekre, igen.
Igen, és Anna mondta, hogy persze, hogy ne. Igazából, mint ember, ő is azt tanácsolja, hogyha vele történne egy ilyen dolog, biztos, hogy ő is menne. Tehát, hogy úgy biztos. És a legnagyobb meglepésünkre a biológus mondta, hogy meg lehet várni az eredményt, és rá egy körülbelül 1 fél órára be is hívta a férjemet, és azt kérdezte tőle, hogy mit csinált az elmúlt egy hónapban, meséljen el mindent részletesen, hogy milyen vitamin esetleg hormonkezelés vagy étkezés változtatott-e, mert hogy ő azt el sem hiszi, hogy a nullából, ha nem is óriási nagy mértékben, de számok vannak.
És akkor mennyi idővel ezután jött össze a baba?
Igazából nekünk ez úgy volt, hogy ez kezdődött 2019 márciusában ez a hormoninjekció, és májusban kezdődött a stimuláció. Tehát májusban történt is az első non-big programunk.
Timi, nem illik ilyet kérdezni, tudom, de a téma miatt mégis megteszem. Nagyjából milyen életkorban vagytok a férjeddel?
39. évünket töltöttük be.
Igen.
Úgyhogy... Tehát az első lombikunk az májusban történt, ez a hormoninjekciós, férfi oldali hormoninjekciós kezelést követően 2 hónappal, viszont ez ezáltal nem volt sikeres. Ellenben nagyon sok tapasztalatot szereztünk, és tudtuk, hogy nem baj, a következő az sikerülni fog.
Akkor ez a történet még nem happy endes?
De igen. Igen, mert ugyanabban
annyira
az évben,
igen.
2019 májusában az első lombikunk nem sikerült, viszont elmentünk nyaralni, megpihentünk, úgy éreztük, egy kicsit szellőztessük ki a fejünket, szeptemberben újra nekiugrottunk, és szeptember 18-án meg is történt a kiskatonának, meg a hercegnőnek a vacsora, mi így hívjuk azóta is, randiztak, és akkor azóta meg is született a kisfiunk. És most lesz 8.
Egy keresztnevet kérlek, társíts hozzá.
Dávid Marcell. 8 hónapos.
És most lesz 8 hónapos. Le a kalappal, nagyon igen. Gratulálok, és köszönöm, hogy ezt elmondtad. Így, hogy már tudjuk, hogy happy end a történet, így megmerem kérdezni azt is, hogy az az időszak, amikor először nem jött össze, és utána vártatok, egy kicsit pihentetek, majd újra próbálkoztatok, az tényleg ennyire pozitív szemléletben telt akkor is? Tehát nem az volt bennetek, hogy nem sikerült, minden összeborult, mindent elvesztettünk, hanem az volt bennetek, amit most mondtál, hogy na hát akkor újra megpróbáljuk, és vígan, kipihenten, hajrá.
Igen, aztán teljes mértékben elejétől fogva tudatosak voltunk, pozitívak, felkészültek voltunk minden vizsgálatra, és emlékszem, sose felejtem el, hogy az első petesejt leszívásakor, amikor behívtak minket a biológusok, és elmondták, hogy nagyon sajnálják, de ne roppanjunk össze, és nem történt semmi baj, újra próbáljuk, nincsen semmi gond, össze fog jönni, akkor igazából mi voltunk azok, akik mondtuk, hogy nem kell izgulni, kedves biológus hölgyek, mi tudjuk, hogy ez sikerülni fog, és sikerült is. Úgyhogy mi voltunk azok, akik a biológusokat igazából vigasztaltuk, ha lehet így fogalmazni.
Hihetetlenek vagytok, fantasztikusak vagytok. Anna, valamivel ki szeretnéd egészíteni ezt a történetet? Érzed, hogy valamit hozzáfűznél még?
Igaziból nem. A hozzáállásuk Timiéknek tényleg végig fantasztikus volt, tehát hogy tényleg nagyon, nagyon jó volt. Végig kiegyensúlyozottan, nyugodtan, összeszedetten. Én egyébként biztos vagyok benne, hogy itt a háttérben lehetett stressz, de nagyon, nagyon jól álltak a történethez. Egy borzalmasan nehéz sztoriból indultunk. Tehát, hogy őt most 39 éves, ugye akkor 37 volt. Tehát, hogy 37 évesen ez a 0,7-es AMH nagyon alacsony volt. A férjének tényleg nagyon elkeserítő eredményei voltak, amit utána annyira gyönyörűen javult, és tényleg a második ciklusra, ami már egy sokkal jobban összeállított ciklus volt, második ciklusra tökéletesen összejött a baba. És Timi, segíts, vannak még fogyasztott embrióitok? Erre már nem emlékszem.
Ezt akartam kérdezni, hogy van-e még előttetek ilyen jellegű terv? Lesz-e tesó?
Igazából kis testvért szeretnénk, viszont ami hihetetlen, és mi azért hívjuk Dávidot bajnoknak, mert a második ciklusban mindösszesen egy petesejtet sikerült stimulálni, egy petesejtet sikerült leszívni. Azaz egy petesejt volt az, ami megtermékenyítésre került. Az embriót a legjobb minősítéssel, tehát minősítették a biológusok, és akkor ő született így meg. Tehát ő az egy a bajnok. A mai napig is így hívjuk őt, hogy kis bajnok. de szeretnénk kis testvért. Azt szokták mondani, hogy a csoda az mindig ott van, hogy egy lombik után is bármikor megfogalhat természetes úton. Amennyiben esetleg ez nem történik meg, úgy tervezzük, hogy fél éven, maximum egy éven belül, akkor mindenképpen szeretnénk újra Annáék segítségét kérni.
Timi, egy utolsó kérdést engedj meg, igen, hogyha most valaki hallgatja ezt a podcastet, és hasonlóan hozzátok küzd, adott esetben még nem ment Annához, meg nem fordult szakemberhez, bíztatod-e arra, hogy forduljon szakihoz, vagy van-e valami jó tanácsod, amit érdemes megfogadnia, amit, hogyha akkor tudtál volna, akkor esetleg másképp alakulnak a dolgok, vagy amit jó lett volna, hogyha elmondanak neked előre?
Teljes mértékben biztatom a hallgatókat, hogy vegyék fel szakembernek a segítségét, viszont egy nagyon-nagyon fontos, amit tanácsolni tudok, én a legelső lombiknál belekerültem ebbe a csapdába, soha ne írjuk be az internetre a Google-t. Soha nem szabad, mert vissza tudja vetni az embernek a lelkesedését, lehet, hogy csak 10 percre, lehet egy órára, egy éjszakára, de akár teljes mértékben el is tudja őt bátortalanítani. Nem szabad. Hál' Istennek mi csak egy napra maximum, amíg így elbizonytalanodtunk a sikerességében, de utána újra egymásra néztük és éreztük, hogy jó, ezt kialudtuk, fáradtak voltunk, a Google-t azt nem szabad, viszont a szakemberek segítségét nagyon, és nem szabad hagyni, hogy csak teljenek az idők, hogy majd a következő hónapban, majd fél év múlva még ráérünk, adunk időt magunknak. Ha úgy érezzük, ott a belső kis angyalkal sugja, hogy indulj el segítségért, akkor indulj el.
Timi, nagyon szépen köszönöm, és nagyon-nagyon sok sikert kívánok a Kistesó projekthez is, és üdvözöljük innen Dávidot.
Nagyon köszönöm. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy elmondhattam.
Mi is köszönjük. Szia!
Szia, Timi, köszönjük!
Sziasztok!
Mit lépnél? Legyél lépés előzsel!
Jaj, de klassz volt beszélni Timivel, tényleg adott volt ez a hangulat, amit mondtál itt az elején a Timi oldaláról, és a nyitottság, meg a kettőtök közötti légkör, az nem olyan volt, mint amikor egy rendelőben ülünk, és akkor bámuljuk a fehér falat, úgyhogy ezt egy kicsit most így tudtuk vázolni a hallgatóknak. És figyú, hányan nevezték el rólad a gyermeküket?
Született jó pár Anna nevű kislány nálam, ez inkább még korábban volt, amikor szülést is vezettem. De szerintem nem rólam, csak ez egy nagyon gyakori név.
De tényleg csak ennyi, mert az egyik legjobb haverom, most még nem dobom be a nevét, de nála az volt, hogy bonyolultan született meg, és akkor mondták a szülők, hogy rendben, akkor úgy fogjuk hívni, hogy a doktor urat, és kiderült, hogy Zsigmond. Így van, egy viszonylag fiatal Zsigmond barátom, tehát hogy lehetséges, hogy nálad is voltak ilyenek, de akkor ilyenről nem tudsz.
Így nem.
Mit lépnél? Lépésről lépésre.
Mit lépnél, ha nem jönne össze a baba? Ez a témánk, és most sem abszolút választ keresünk, hanem a szakértőnkkel beszélgetünk, és bízom benne, hogy közben te is kialakítod a saját válaszodat, a saját válaszaidat. Viszont ezt a kérdést a műsor végén mindig felszoktam tenni a vendégemnek, hogy ő személyesen mit lépne. Itt a te történetedet már ismerjük, úgyhogy szerintem nem feltétlen abszolút igazságot kérve, de kicsit foglaljuk össze azt, hogy mit lépjen valaki, akinek nem jön össze a baba. Mennyit várjon, mikor menjen szakemberhez?
Nagyon-nagyon fontos kérdés, hogyha azt érzik, hogy mind a kettejüknél minden rendben van, tehát a nőnek nincs össze-vissza menstruációja, nincsen semmi különleges érzése, nincs egy csomó betegségük és hasonlóak, vagy borzalmas anamnézis, tehát hogyha egy makkegészséges emberekről beszélünk, akkor 35 éves korig egy évig nyugodtan próbálkozhatnak otthon. 35 éves és 40 éves kor között, tehát 35 fölött 40 alatt egy fél év után érdemes orvoshoz fordulni. 40 év kor, vagy 40 év fölött pedig gyakorlatilag azonnal, ahogy megfogalmazódik, hogy babát szeretnének, nem baj, ha elmennek egy kivizsgálásra, ahol mondom, nem kell a teljes meddőségi palettát letolni a nőgyógyásznak, hanem csak azokat az alapokat megnézni, ami STK-ban is, tehát még csak idézőjelben fizetni sem kell érte, tehát hogy OF finanszírozottan elvégezhető vizsgálatok, nem megterhelőek, nagyon gyakori dolgokat néznek, és így tényleg fél perc alatt túl vagyunk rajta, de adott esetben sokat segíthetünk, ha már akkor kiderül valami, nem várjuk meg, amíg 40-ről 42 éves lesz.
Azt érzem, hogy most egy ilyen nagyon nagy képet néztünk, és belekaptunk bizonyos részeibe. Mennyire van benned az, hogy hú, hát ezért még 4 órát lehetett volna beszélgetni?
Maximálisan.
Abszolút. Én nagyon bízom benne, hogy partner leszel abban, hogy ezt a témát majd még folytatjuk, és javasoltad itt a felvételek szünetében, hogy dobjuk ki majd a Mit lépnél felületén, hogy a hallgatóinkat melyik rész érdekli leginkább, de hogyha benne vagy, akkor én megígérném itt ebben a műsorban azt, hogy ezt még folytatjuk.
Nagyon szívesen.
Dr. Vörös Anna, szülész, nőgyógyász, termékenységi specialista. Hálás vagyok, hogy eljött el hozzám beszélgetni.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Ez volt a Mit lépnél a megoldások nyomában. Köszönöm, hogy velem tartottál, és köszönöm, hogy kalandoztál ebben a hát nagyon-nagyon-nagyon szerteágazó témakörben. És hogyha van kedved, akkor kérlek értékeld a műsort, tudod, az 5 csillag a kedvencem. És nagyon köszönöm, hogyha bekövetett bármelyik podcast felületen, mert hogy akkor én is látom, hogy szereted, meg te is elsőként megkapod az új epizódokat, illetve a régebbieket is visszahallgathatod. Nagyon fontos az interakció. A Mit lépnél Facebook oldalán kérlek, hogy írd meg a véleményedet, és azt is, hogy milyen téma érdekelne ennél mélyebben, miről beszélgessünk adott esetben Annával, vagy bárkivel, aki szerinted érdekes lehet ebben a podcastben. Én nagyon szépen köszönöm még egyszer a megtisztelő figyelmedet, Réd Láden vagyok, találkozzunk legközelebb is, addig is nézz a lábad elé.
Ez volt a Mit lépnél. Egy podcast a megoldások nyomában. Hamarosan újra együtt keressük a válaszokat lépésről lépésre. Iratkozz fel podcast csatornánkra. Kövess minket Facebookon és a weboldalunkon. Találkozzunk legközelebb is. Addig se feledd. Mit lépnél? A következő lépés. A tiéd. A podcast készítője a Podcasting Studio. Podcasting Studio. Védd magaddal.
A műsor a Beaton Network tagja.